fizettek, és azt én ingyen és bérmentve végzem. És mindezt azért tettem, mert hiszek abban, hogy fontos ez a fajta munka, de több mint 20 éve így dolgozni és élni, amellett, hogy kapok egy ilyen maflást, hogy akkor nulla a 2020-as évre a költhető működési támogatásunk, azért ez nagyon durva. És hogy miért most emeltem fel a szavamat, vagy egyáltalán adtam egy füstjelet így kifelé, az pontosan azért, mert elfáradtam ebbe. Elfáradtam abba, hogy mindig hiszem, és mindig ott vagyok, amikor csak tudok, akár ilyen kisebb szakmai egyeztetéseken, akár elmegyek mások előadását megnézni, akik soha büdös életben nem jönnek el se az elegyes, se az én saját munkámat megnézni. Mégis próbálom az antennámat nyitva tartani, és úgy gondolkodni, hogy egy olyan közeget építettem, és építek a mai napig, ami viszont adja ezt a befektetett energiát, és ebbe valahogy én nagyon hittem. Ugye több hullámvölgyön vagyunk már túl, a COVID-korlátozásos időszak az azért nagyon erősen megborzolta az elegy egyesületi, meg az én saját működésemet is, de akkor kitartottunk, megcsináltunk mindent, amit vállaltunk, még ha zárt körű előadások formájában is. Mert tudtam, hogy azok a pályázati pénzek, ugye itt azért az NKA-hoz ilyen kisebb összegekre lehet és tudtunk pályázni eddig, a Táncművészet Kollégiumhoz, hogy egy ilyen beérkezett pályázati összeget csak akkor tudunk továbbítani a fellépőnek, az alkotónak, ha megvalósul a program. Tehát az, hogy törlöm a programot, vagy egy évvel későbbre teszem, az neki rossz lesz, mert nem kapja meg azt, ami jár neki. Tehát ez a COVID korlátozós időszakot túléltük, akkor még túléltük azt is, hogy lezártuk 20 év után az évente megjelenő Elegy Dance Festet, ami nemzetközi volt. Mindig több helyszínnel dolgoztunk, tehát soha nem saját helyszínen dolgoztunk, állandó együttműködésben voltunk. Ezután jött ugye a katakivonás, ami szintén ilyen nagyon szörnyű, lehetetlen állapotot teremtett a független művészeti státusz szférájába, hogy egyszerűen képtelenség volt normálisan kifizetni a táncosokat, fellépőket, előadókat, közreműködő művészeket, vagy technikusokat, bárkit, hiszen nem volt olyan fix bevételi forrás, hogy ő katázhatott volna. Illetve hát amikor ki is ment ez, akkor nem volt olyan fix fizetése, hogy megérte volna vállalkozni. És akkor mindezeket túlélve, tudod, így végig görgetve, és úgy az a 16 év, ami mögöttünk van, azért az is megterhelő volt, mint civil szervezet működni. Kitartani nem csak magam mellett, hanem azokért a művészekért, akik becsatlakoztak az Elegy Egyesületbe, és úgy vinni a lelkesedést, ez valahogy elfogyott, és 2024-ben és 2025-ben nagyon erősen, tehát a mostani felére lett visszavágva a keretösszeg a működési pályázatnál, és 24-ben az Elegy Egyesületet kinullázták. 25-ben furcsa mód kaptunk 2 millió forintot. 26-ban, amikor visszament duplájára a keret, akkor megint kinullázták. Én ezt se értem, hogy szakmailag az a szakmai kuratórium hogy hozhat olyan döntést, hogy nem látja, hogy mik voltak az előzmények, és zárójelben megjegyzem, egyik se jár előadásokat nézni, tehát élőben nem találkozik velünk, és úgy hoz egy nullás döntést, hogy igazából egy ilyen bizonytalan hullámvölgyben tartja a pályázót. Szóval ez nekem most elért egy olyan szintet, amiben azt érzem, hogy fel kell tennem a kezemet, hogy hello, sziasztok, itt vagyok. Én szerintem sok minden munka a közösségbe és a művészeti munkába vetett munka az, amit tőlem kapott ez a közösség, és nem érdemlem meg, hogy így bánjon velem egy szakmai kuratórium, vagy maga a rendszer. Úgyhogy igazából ez a nagyon fájó pont nekem, hogy egy szakmai szervezet, elvileg érdekvédelmi szervezet delegál egy szakmai kuratóriumot, amiben nincs tánc képviselő egy se az ötből, és utána a megduplázott keretösszegből mégis kiejt egy pályázót. Az már csak habatortán, hogy 11 táncművészeti szervezet ilyen pályázott.
Igen, pont ezt akartam mondani.
Ebből 3 érvénytelen lett. Én nem tudom pontosan, hogy mi, mert az egyik a Duda Éváé, aki valószínűleg rutinos pályázó, tehát sem tudom képzelni, hogy mi volt a érvénytelenség oka, és 7 pozitívan elbírált pályázat volt a táncművészet szervezetek közül, és csak az Elegy Egyesületet ejtették ki. És ez is engem úgy elgondolkodtat, Ráadásul a táncművészeti szervezetekre szánt keretösszegből valamennyit átcsoportosított saját hatáskörben a kuratórium, a szervezetekhez, a befogadó helyekhez, produkciós házakhoz, ernyőszervezetekhez, és ezt sem értem, hogyha annyira lenullázták a mi szakmai programunkat, hogy nem volt érdemes arra, hogy ott költődjön el a táncművészeti szervezetnél a támogatás, hanem át akarták csoportosítani máshová. Szóval számtalan kérdés van bennem, nagyon elkeseredett vagyok. Én most kérdezted azt is, hogy mi a tervem. Most pillanatnyilag lemondok mindent. Tehát azt érzem, hogy az én munkámra itthon nincsen szükség. Nyilván megijedtek, megilletődtek néhány kollégám, vagy a civilek, akik járnak előadásokra, és ezt nagyon köszönöm, aki bármilyen módon részvétét nyilvánította. Nem tudok azzal mit kezdeni, ha valaki azt mondja nekem, hogy de tartsatok ki, mert nekem elfogyott a türelmem. Elfogyott, és azt érzem, hogy nincs kedvem színpadra menni, nincs kedvem semmit csinálni, hanem azt érzem, hogy nekem itt nincs már dolgom.
Ugye pont nézem ezeket a táblázatokat, amiket te is emlegettél itt a Revizor Online-on, és ugye azt látom, hogy 11 táncművészeti szervezet, mert biztos, hogy nem mindenki egyesületi formában működik, független táncszínház vett részt ezen a pályázaton tavaly is, meg idén is, és pénz az megduplázódott, ugye itt látszik a támogatási döntéseknél, viszont azt látom, hogy ugyanúgy 46 millió forintot osztottak ki most a táncművészeti pályázatokra, mint amikor fele annyi pénz volt, 2025-ben 44 millió forintot, de 2024-ben ugyancsak fele annyi összegből, ugyancsak 46 millió forintot, mint amennyit idén. Tehát úgy tűnik, minthogyha az egy nagyon fontos szempont lenne, hogy a táncművészeket képviseli valaki a kuratóriumban, mert hiszen egy érdekvédelmi szervezetnél teljesen egyértelmű az, hogy azt tudom képviselni, amit ismerek, azt tudom képviselni, amiről elképzelésem van, hogy mit kell, hogyan csinálni ezekben a helyzetekben, és úgy tűnik, hogy pontosan az, hogy az öt tagból nem volt képviselete a táncművészeknek, ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag ugyanazon a szinten maradt a táncművészetek támogatása, mint akkor, amikor fele annyi pénz állt rendelkezésre, mert hiszen azt még tegyük hozzá, hogy 50 szervezet volt összesen, akiket támogatni lehetett volna, tehát a pályázók száma 2024-ben volt 56, tavaly 2025-ben volt 47, és 2020-ban még 70, tehát azt jelenti, hogy jó sok pályázó kiesett, illetve hogy jó sok független társulat egész egyszerűen kiesett az évek során, mert már nem tudták fönntartani magukat, tehát kevesebb társulatnak dupla annyi pénzből úgy tűnik, hogy az összetétel alapján döntöttek, amit én nem gondolom, hogy emberileg nem lehet megérteni, még szakmailag is talán azt mondom, hogy ehhez értek, ezt tudom támogatni. Azonban egészen bizonyos, hogy az nincs rendben, hogy egy szervezetben, ahol valójában kétféle dologról döntenek, színházról és táncról, ne legyenek táncosok. Számomra ez így külső szemlélőként teljesen értetetlen és abszurd.
Igen, én sem értem, hogy nem vette észre ezt a furcsa helyzetet a FESZ. Ráadásul annak az ügyvezetője, a Nagy Zoltán, a SIN-nek a vezetője is, ő már 7 éve talán ügyvezetői pozícióban van, tehát elvileg a táncot képviseli, táncos koreográfus. Hogy ez nem szúrt szemet, valószínűleg azt gondolták, hogy az Imeli Zoltán kvázi felkent táncot ismerő, területet ismerő kurátor, és eddig is ugye kurátor volt. Én akkor is azt állítom, hogy bizonyos eseményekre ő eljár, ami főleg a trafóban bemutatott darabok, vagy a SIN érintő produkciók, és a színházi produkciók, de a táncot máshol nem talált, vagy én nem találkoztam vele sose más helyszíneken, ahol ő valahogy begyűjtötte volna a tudását. Ugye sok pro és kontra, Hudi László is írt egy hosszú értekezést arról, aki egyébként történetileg ez úgy volt, hogy 2012-ben formálódott át a Független Színház és Tánc Szövetség, aminek akkor még a Hudi László, a Szögi Csaba, Zsalakovics Anikó voltak az elnökei, és 11-12 táján született meg ez az első új, de első előadó művészeti törvény, amiről már beszéltem, hogy garantálta 10% keretben ennek a független szférának a támogatottságát törvényszinten. És aztán ugye jött a kormányváltás, és kikerültek olyan pontok ebből, mint például a 10%-os garancia, egyre kevesebb lett a pénz, és 2012-ben újra szerveződött ez az érdekvédelmi szervezet, és akkor az ex-krétakör, vagy akkor még krétakörösök voltak talán, a Schilling Árpádék vették át az elnökséget, a vezetést, és ők próbálták megreformálni a FESZ-t. Akkor mi még tagjai voltunk szintén, mert kíváncsi voltam, hogy milyen irányokba megy a dolog, de mindig azt éreztem, hogy a színház, szóval, hogy nekem egy alapproblémám van, a színház az igazából nem egy egyenrangúként kezeli a táncot, mint műfaj. A táncon belül a klasszikus balett és a néptánc, most próbálok finoman fogalmazni, de nem egyenrangú félként kezeli a kortárs táncot és annak képviselőit, vagy mondjuk egy kontaktimprovizációs műfajt. És amíg ezek nincsenek tisztázva, addig a nagy politikában sem fogjuk tudni szerintem elérni azt, hogy mindenki, tehát hogy valahogy egy összességét képviseljük annak, hogy színházat csinálunk akár verbális, akár nonverbális módon. És ezt fontosnak érzem. Aztán ugye a Süsüék is kivonultak, és végül is a Nagy Zolinál landolt ez a FESZ, akik tényleg igyekeztek sok mindent megtenni. A covidos időben egy ilyen adománygyűjtő kampányt szerveztek, és minimális összegben, de tudták támogatni a pályázókat. Miközben mondjuk a Nemzeti Táncszínházon keresztül ment egy nagyobb pénzosztás, arra pályázni lehetett, de az nem szükségalapon volt, hanem az igazából egy projektpályázat volt. Be kellett vállalnom, mit tudom én, 7 előadást, nekem kellett leszervezni, és akkor megkaptuk azt a pénzösszeget. Szóval ez is már egy ilyen ambivalens viszonyt szült, és igazából valami, itt most a Pataki Klárit idézném, mert ugye a kortársaimmal azért vagyok egy ilyen szűkebb körű e-mailezésben, bár nekik is jeleztem, hogy elfogyott a lelkesedésem, és válaszolok e-mailre, válaszolok telefonra, de most azt érzem, hogy nem tudok konstruktív lenni, mert elveszett a hitem ebbe az én szcénámba vetett hitem. És a Pataki Klárit idézném, aki igazából azt mondta, hogy az a műfaj, amit ő képvisel önálló alkotóként, meg alkalmi társulatával, az igazából egy független körben, egy a klasszikus esztétikától eltávolodó műfajt képez, és valahogy nem érzi azt, hogy befogadná ez a független szféra, hanem sokkal inkább mondjuk a Magyar Táncművészek Szövetsége az, aki, vagy a Nemzeti Táncszínház például konkrétan őt be is fogadja, ugyancsak a kisebb méretű színházterembe, de mégis ott előadást tud csinálni. És ez az ambivalens viszony, amikor az ember úgy azt hiszi, hogy azokkal van együtt egy légtérben, akikhez tartozik, és kiderül, hogy igazából nincs ott keresnivalója, mert valami más idea, más esztétika, más, szóval fölülírja a dolgokat. És hát igen, szóval, hogy azt még el kell mondanom, minden dologhoz az is hozzátartozik, hogy amikor 2024-ben ünnepeltem a 30x50 esemény sorozatommal a jubileumomat, hogy 30 éve pályán vagyok, és 50 éves lettem, akkor elindítottam egy beszélgetés sorozatot így a kortársaimmal. De nem azt néztem, hogy kivel szimpatizálok, hanem azt néztem, hogy kikre emlékszem, hogy amikor én úgy egyet fejlődtem a kortárs táncban, hova vezettek az útjaim, és kiket láttam előadni is. Tehát ilyen módon nagyon széles esztétika bontakozott ki, és egy ilyen kis magánbeszélgetéseket, bemutatkozást, újradefiniálást folytattam velük, ami igazából nem vezetett úgy sehova, nem tudtam publikálni ezeket interjúk formájában, vagy ilyesmi, de nagyon jó volt egy kicsit úgy ráébrednem, hogy ki hol tart és hova érkezett szintén egy ilyen 50 körüli élet évszámban. És aztán rá egy évre, 2025-ben a Szabó Gyuri kezdte el ezt az úgynevezett Dologidő című, hát egy vitaindító anyagot összeállítani, ami egy teljes reformálása a független előadó művészeti szférának. Havonta egyszer voltak olyan alkalmak, amikor így megnyitották a konzultációt a szakma felé, és azon igyekeztem én is részt venni, de nyilván mindegyiken nem tudtam ott lenni, ezért az elegyegyesületi tagságot mozgattam, tehát beosztottuk magunkat. Lelkesen mentek az emberek, és részt vettek ezekben a kupaktanácsokban, és ez az anyag most épp ma reggel láttam, hogy kikerült nyilvánossá. Én nem vettem annyit részt benne, mint mondjuk a Szabó Réka vagy a Hód Adri, akik nagyon beleásták magukat, viszont olyan szempontból még mindig szkeptikus vagyok, hogy született ez a működési döntés, hogy valahogy én alapszinten hiányolom az egyben tartását, és egy kurátornak is ezt tudnia kéne szerintem, hogy mi az a pont, amikor muszáj egyben tartani az energiákat, és muszáj, hogy ne hozzanak olyan döntést, hogy valakit kinulláznak, vagy éppen egy jogos igényt, hogy átsoroljon produkciós házba. Itt az Artusról beszélek, ne engedélyezik azáltal, hogy a negyedét ítélik meg annak, amit kért reálisan.
Ugye pont Hudi László ír arról, hogy egyrészt ugye maga az, ahogy így elindítja ez az öncsonkítás művészete, ez egy ilyen elégbeszédes cím. Ugye ő is arról ír, hogy ugye van ez a működési pályázat, és hogy gyakorlatilag mindig azt nézik egy-egy szervezetnél, például a színházművészetben, meg a táncművészetben, hogy a közönséget hogy szolgálja ki, mert hogy tulajdonképpen arról szól az egész történet, hogy ti kiszolgáltok egy közösséget, adtok egy élményt, adtok egy olyan gondolati tápot, amivel aztán egy darabig el vagyunk, ugye mi közönség. De hogy valójában az, hogy ez létrejöhessen, ahhoz szükség van egy közösségre, amelyik ezt létrehozza. És most ebből a szempontból, ha nem is mindegy a munka szempontjából, de majdhogy nem mindegy, hogy ez egy olyan közösség, ahol mindig ugyanazok vannak, vagy egy befogadó közösség, ahova új emberek jönnek, és van mihez csatlakozni, de hogy magának ennek a fenntartása, ez valójában a legnehezebb feladat, mert a produktum csak ebből tud születni. És semmilyen pályázatban se, és a működési pályázatokban is ez az, amit nem nagyon vesznek figyelembe, hogy az nem létezik, hogy te most egy évig működsz, aztán a következő évben nem működsz. Aztán megint működsz egy kicsit, mert megint kaptál egy kis pénzt, mert a közösség az nem úgy működik, hogy vagyunk, dolgozunk, aztán eldobtuk az agyunkat, és akkor elmegyünk kertészkedni, mert abból fogunk megélni, és holnap után táncolunk.
Hát ez most kimondtad a végén azt, hogy holnap után táncolunk, tehát eleve egy táncosnak nem lehet úgy felépíteni a hétköznapjait, hogy saját magát ne képezze, akár szinten tartsa. Ez például ragyogóan megmutatkozott, amikor a COVID-korlátozások bejöttek, ugye itt a 2020-21-es években, hogy lehet 3x3-on egy picit próbálkozni, és valamilyen statikus mozgásformával az izomzatot, meg egyáltalán a fizikum felépítését szinten tartani, de egy idő után muszáj abból a 3x3-ból jó esetben, mert van, akinek nincs annyi tere. Muszáj kilépni, és nagyobb térbe menni, közösséggel találkozni, mert azzal inspirálódik egy műfaj. Szóval a tánc világa ilyen szempontból már ott is kezdődik, hogyha mondjuk egy előadás kapcsán megkérdezik, hogy mi a technikai igény, és én nekem le kell írni, hogy felmosott tiszta talaj, hogy lehetőleg nem beton, hanem minimum valami táncszőnyeg legyen rajta, de puhított az a legjobb, és hogy legyen zuhanyzó, mert le fog zuhanyozni a táncos próba vagy előadás után, és hogy kellő fűtés legyen benne. Mert az az első egy kortárs táncosnak, ez nagyon érdekes, valaki egyszer mondta, hogy onnan tudod beazonosítani, hogy milyen műfajt képvisel egy táncos, hogy kezdi el a melegítését. Ha balettrúd mellé áll, akkor neki az alap a balett. Ha lefekszik a talajra, az egy kortárs táncos, vagy egy improvizációval foglalkozó, vagy szomatikus mozgásformával foglalkozó táncos. És ezt én is így élem meg, én is lefekszem a talajra, az az első, és ha az hideg, akkor nyilván ez nem egy kedvező állapot, szóval, és a színház az meg nagyon mást igényel. Ez az elegyegyesület relációjában úgy néz ki, hogy extrán terhelt. 9 évig a ma Bakelit Multi Art Centerként ismert, egyébként 3 éve bezárt hely adott otthont az elegy táncműveknek, és 2011 elejétől kezdve a mai napig mi egy olyan egyesületi forma vagyunk, akinek nincs stúdiója, amit bérel, tehát nem is az, hogy saját, hanem hogy egy bérlemény, mert szimplán nem engedi meg a támogatási rendszer, és nem tudjuk fenntartani azt, ezért 11 óta mi igazából nem kötődünk egy helyszínhez. És az az érdekes, hogy mire mindig ez a 2020-21-es időszak, a COVID-korlátozás időszak, így viccesen úgy szoktam mondani, hogy az újonnan BC, szóval, hogy nem before Christ, hanem before COVID, tehát, hogy van egy ilyen új relációja ennek a BC-nek, a BC-nek, szóval, hogy mi addigra már nagyon erősen megéreztük azt, hogy mik a kihívásai annak, hogy nincs egy helyszín, ami összeköti a művészeket az L1 Egyesületen belül, hanem kvázi virtuális módon kell tudni egymásban tartani a figyelmet, az érdeklődést, az egymásra kíváncsiságot, azt, hogy kitaláljuk, hogy együtt tudunk működni, miben. Nekünk ilyen szempontból a COVID zárkózottsága az már nem volt extra teher, csak a programok megvalósítása miatt, mert a kapcsolattartást már eleve elkezdtük ilyen virtuális módon kifejleszteni. Viszont azért ez nem normális. Tehát azért mégiscsak az van, hogy egy színházi műfajról beszélünk, előadó művészeti műfajról, a képviselői is igénylik, hogy találkozzanak egy légtérben. Tehát igazából a közösség összetartása az nekünk 2011 óta sokkal-sokkal nehezebb. És azért beszélek többes számba, bár én vagyok, mai nap én vagyok a művészeti alelnök, de ki tudja, holnap ki lesz. Ha lesz egyáltalán, mert azt is zárójelben elmondom, hogy április 29-én az volt az első, amire gondoltam, hogy akkor bezárjuk az L1 Egyesületet, és kész. Én nem szenvedek azzal, hogy statisztikákat töltsek ki, hogy kitaláljam, hogy ki mit szeretne csinálni, azt én megvalósítsam, ahhoz pénzt keressek, ahhoz nem tudom, hogy elegem van ebből az egész közegből. Nyilván a jelenlegi tagok ezen egy kicsit fellázadtak, és az eredetileg írt, saját néven publikált sajtóközleményt azt én elegyként szerettem volna kiadni, de azt néhányan elég erőteljesen mondták, hogy ezt azért ne. Úgyhogy egy szoftosabb verzió megjelent az L1 Egyesület nevében másnap, de azt éreztem, hogy nekem fel kell szólalni, és meg kell zendítenem itt, nem tudom, a virtuális hálókat. Szóval visszatérve a közösségépítésre, igen, és ebben tényleg én is egyetértek a Hudival, amit most írt egy kvázi reflexióként, hogy nem ott kezdődik a közösségépítés, hogy kifizetem a munkatársakat, hanem hogy egy bizalmat és figyelmet építek egymás iránt, és hogyha nincs egy adott környezet, egy stúdió vagy egy hely, ami a miénk, akkor ez hiper-szuper nehézség. És szerintem egyik kurátor se tudja, hogy ez mit jelent. Mert színházi közegből érkeznek, általában arról szól a projektjük, hogy valamilyen helyszínhez vagy társulathoz kötött, ebben az állandóan mozgó környezetben ezt tényleg sokszorosan nehéz kivitelezni. És azt is nagyon köszönöm, hogy volt olyan helyszínigazgató, aki rögtön írt nekem. Nyilván sokan kerestek telefonon, de innen is elnézést nem vettem föl, mert egyszerűen az elejtagok felé is azt írtam, hogy nekem adjatok most egy kis időt, mert én tényleg most nagyon magam alatt vagyok, és nem tudok pozitívan kisugározni. Hogy kaptam olyan megkeresést, hogy akkor jövő évadban várunk, és nem kell bérleti díjat fizetni. És persze megköszönöm, de miből csinálom meg azt a valamit? Vagy egyáltalán ezt a kiégettségemet, ami most van bennem a szakmám iránt, azt én hogy fogom színpadra vinni, amikor a testemmel dolgozok, és bármilyen pszichés dolog, az megjelenik a testen. És azért ezeket nem kéne elfelejteni, amikor egy kurátor aláír egy ilyen döntést.
Ugye mondtad, hogy lehetőségetek lenne, mert felajánlották, hogy segítenek. Pont az jutott eszembe, hogy ezek fantasztikus dolgok, de megint visszatérünk oda, amit Goda Gábor levelében kezd, hogy hát ezek bolondok, ezek úgy is csinálják, tehát hogy ehhez a ponthoz. Másrészt meg nyilván maga a rendszer, amelyik lehetővé teszi azt, hogy ne legyen a táncművészetnek egy érdekvédelmi szervezetben, ahol titeket is védeni kell képviselete, már maga a rendszer nem jó. Én is láttam, hogy kik vannak a kuratóriumban, én azt gondolom, hogy nem rossz indulat működött akkor, amikor a ti egyesületetek nem kapta meg, hanem valószínű, hogy információhiány, nem lehetett pontosan tudni, ami nyilván ugyanúgy attól még a kuratórium felelőssége, de nem lehet túllépni ezeken a dolgokon, tehát valószínű, hogy maga a rendszer sem úgy van felépítve, hogy a táncművészetek a méltó helyükön legyenek például egy ilyen helyzetben, illetve, hogy legyen egy olyan felépített rendszer, ahol egy művészeti portnak a fejlődését tudja garantálni, ugye, mert egy színház sem úgy működik, és ezt azért a színház csinálók is tudják, hogy nulláról kell minden évben indulni, hanem ezek fejlődnek, itt alakulnak ezek a közösségek, és akkor is, hogyha mondjuk van egy meghatározó személyiség, mint például az elegynél te vagy. Tehát azt gondolom, hogy itt valami egészen más rendszert kellene kiépíteni, mondtad, hogy most elindult egy ilyen anyagnak a létrehozása, nyilván nagyon sok változás lesz, de ez például egy szakmai grémium, és azt hiszem talán az ember könnyebben viselni, amikor így rá lehet fogni. Hát ez egy politikai döntés volt, és akkor az ember megrázza magát, és akkor azt mondja, hogy na megyek előre, mint egy partizán. De akkor, amikor azt látja, hogy a szakma nem ismeri el, amit letett, akkor abból sokan nehezebb felállni.
Most én így érzem magam. Mondom, többféle hullámvölgy volt már az én saját alkotói pályám során, hogy az Elegy Egyesület kapcsán nyilván nem semmiért hagytuk abba az Elegy Dance Festet is, tehát az is egy állandó szélmalomharc volt, hogy bizonyítsuk, hogy van értelme, és csak hogy egy idő után tényleg elfogy az a muníció, meg elkezd egy olyan gondolat végigmenni a fejemben, hogy tényleg miért erőlködök, hogy miért próbálom fenntartani azt a képet, hogy meg tudom csinálni, mert én tudom, hogy meg tudom csinálni, és minőséget tudok létrehozni. Akár az Elegy Egyesületi programokról beszélünk, akár saját munkámon keresztül. Én mindig figyeltem a fiatalabbakra, ugyanúgy, mint az idősebbekre. Számomra az, hogy tisztelettel vagyok, és ismerem az idősebbek munkáját, akár egy teljesen más esztétikai rendszerben is. Tehát itt például arra is emlékszem, hogy én Bozsi Kivett előadásokat is szándékosan megnéztem, hogy képben legyek, és tudjam, hogy ki honnan érkezett, mit csinált, és most mi az, ami... Aki kvázi az úgymond a táncon belül úgymond a másik tábor, mert egy szinte kőszínházi rendszerben működő ma már. És... Szóval, hogy ebben a helyzetben olyan furcsa, amikor így a sajátjaim állítják azt, hogy nem kell az, amit csinálok. És igen, ebből felállni nem olyan egyszerű. Meg tényleg az ember elkezd azon gondolkodni, most 52 éves vagyok, amúgy is már egy táncos nyugdíj megilletne. Tehát, hogy én sem akarom mindig tolni a szekeret, örülnék, ha átvennék mondjuk az Elegy Egyesület kapcsán, már évek óta arra várunk a Varga Zsolttal együtt, aki ugye az elnöke 2011 óta az Egyesületnek, hogy jöjjön az a generáció, aki elköteleződik 5 évre. Uh-huh. Ez nem jellemző ma. Tehát az utóbbi években azt figyeltem meg, hogy mindig minden fontosabb, és az, hogy 5 évre egy víziója legyen valakinek, és azért tegyen, hogy ez megvalósuljon, akár egy átszervezett struktúrával, vagy egy más dinamikával, mint amit én nekem így a saját kútfejemből sikerült csinálni, ez nem nagyon jellemző, és ez mondjuk, ez is nagyon megijeszt, hogy van nagyon sok fiatal alkotó, most kifejezetten a táncművészetről beszélek, mert nyilvánvalóan arra nagyobb a rálátásom, mint a színházművészetre, de az esetek többségében kikerülnek iskolából, és ha nem találják itt az útjukat, akkor rögtön váltanak egy másik dologba, nagyon más gondolkodással vesznek részt munkákban, amit nekem, mint koreográfus alkotó is úgy érdekes volt, kihívás volt ezzel szembesülni. Egy másfajta dinamika volt, mint amire én emlékszem azok a kortársaim, akik nem iskolából kezdték el csinálni a táncelőadásokat, hanem egyfajta ilyen nagyon mély, ösztönös vágy hajtotta őket a megismerésre. És még egyszer hangsúlyozom, hogy teljesen függetlenül attól, hogy milyen esztétikát képviselt, vagy milyen hogy képzelte ő ezt megvalósítani, azt éreztem, hogy nagyon máshonnan dolgoznak azok, akik nem iskolában tanulták ezt a műfajt. És ez úgy hiányzik nekem, ez a fajta mérőjövő, ösztönös, nem nagyzoló, nem ilyen hype-olt, vagy felkapott, trendi, nem tudom én mi, hanem hogy egy őszinte önkutató, ehhez társakat kereső, nem csak a saját köréből, hanem tágabb körből is. Én mindig erre próbáltam valamilyen módon tanítani az Elegy Egyesületben megforduló művészeket, és azért sokan fordultak meg, mert ugye a rezidens programunk furcsa mód épp, amikor már nem volt helyszínünk, akkor indult el, egy egyéves mentorprogram, és azt 24-25-ben azt leállítottam, mert belefáradtam szintén egy ilyen szélmalomharcként, hogy ez egy jó dolog egy évig magunk mellé venni művészeket. Idén két művész mégiscsak többen pályáztak, de meghirdettük újra, mert hogy hátha. De hogy annyi ilyen megiramodásom vagyok túl, és annyi hitem meg energiám van ebben a szakmai munkámban, hogy most ez a kinullázás, ez különösen rosszul érint. És hogyha tudnák a környezetemet, ha ismernék a kurátorok, hogy mit csinálok én mondjuk, ha csak engem nézünk az elegyen belül, akkor nem lett volna szabad ezt a nullás döntést meghozniuk.
Ugye itt most arról beszélünk, hogy ez egy szakmai grémium volt, de azért látjuk, hogy a szakma azért mégsem így viszonyul hozzád, mert hogyha csak megnézzük a reakciókat arra a saját magad sajtónyilatkozatára, ami nem annyira finom, mint az egyesületé, azért látjuk azt, hogy hihetetlen nagy szolidaritás alakult ki, hogy nem csak a szakma, de azok is, akik járnak egész egyszerűen az előadásaitokra, arra várnak, hogy majd csak fölébredsz megint, és akkor, mint Főnix madár, majd valami történik itt az eregyen belül. Az Artusz is azt mondta, hogy hát ő a negyedéből nem képes ezt megcsinálni, és ez méltatlan.